Folytatjuk a beszélgetést Balázs Zoltánnal, a Maladipe vezetőjével, Avantgarde rendezővel, akivel egyébként tavaly november 21-én beszélgettünk. Legutóbb, remélem ez nem telik el még egy év, mikor legközelebb jössz, és az előbb átvettük azért itt a...
Bár azt is fogod tudni igen. Pontosan napra.
Hogy ezek után, persze. Azt ígértem az előbb, hogy beszélünk majd a következő budapesti előadásokról, egyébként még arra várni kell, mert február végén lesz például bemutatód. De ebben a pillanatban most a Jeruzsálemben lennél, és rendeznél egy darabot, ha csak két héttel ezelőtt nem tör ki az izraeli konfliktus, és azon gondolkodtam, hogy az előbb is említettünk egy ilyen Covid miatt meghiúsult előadásról, most beszélünk erről, és természetesen volt még egy csomó ilyen a te pályácson, ebben biztos vagyok, hogy alkotóként és avantgárd alkotóként ezeket a deficiteket, ezeket hogyan tudod beépíteni egy-egy projektbe? Szóval, hogy most itthon vagy, emiatt vagy itthon, készülsz egyébként Kínába, mennyire tudod ezeket felhasználni a te alkotásaid során?
Kénytelen vagyok elfogadni a helyzetet. Sokkal fontosabb, hogy rendeződjenek a viszonyok, hát már amennyire ezek rendeződni tudnak. Bízunk benne, hogy azért találnak megoldást, mint az, hogy én ott rendezzek most. Persze nagyon boldog lettem volna, meg az leszek, ha egyszer létrejön. Ez a rendezés is hosszú évek tervezése volt, egyeztetése. Tehát azért ezek a rendezések úgy jönnek létre, hogy hosszú évekig előkészítjük, és akkor végre megtaláljuk az adott anyagot, az adott társulatot, az adott alkalmat, évfordulót, stb.
Nagyon picit beavatsz ebbe, bocs, hogy évekre tehető az, hogy mennyit készültök egy ilyen előadásra, de ilyenkor megtörténik az interakció egy színház és te közted, találtok egy darabot. Ez ilyenkor hogy zajlik?
Nekem van természetesen egy listám, nevezzük listának, amin olyan művek szerepelnek, amelyeket én szeretnék megrendezni. Persze teljesen mindegy, hogy én mit szeretnék megrendezni, ha az együttes nem alkalmas erre, vagy nem ez a profilja. Tehát Márquez nem biztos, hogy XY társulattal létre tudok hozni, de egy kékszakálú hercegvárát sem biztos, hogy létre tudok hozni egy másik társulattal. Szóval nekem pont azt az anyagot, pont azzal az együttessel kell összepárosítanom, ahol egyfelől a körülmények adottak, másfelől a színház vezetése tart igényt erre a fajta darabra, rendezésre, szemléletre. A különböző fesztiválok, amelyeken mi részt veszünk, mind a Maladipével, mind pedig az én más országokban futó előadásaimmal, ott nagyon sokan nézik ezeket az előadásokat, és akkor ott elkezdenek velünk beszélgetni. A velünk azért fontos, mert Huszár Szilviával, a menedzseremmel járjuk a világot, és hát ő intézi ezeket azért alapvetően. Tehát minél kevesebb, hogy mondjam, adminisztrációs vagy ilyen extra feladatot húva rám, ő inkább az alkotásra szeretné, ha összpontosítanék, meg a mindenféle művészi tervezésre. De természetesen részt kell vennem ezeken, meg a megbeszéléseken, meg mindenféle hasonló előkészítő folyamatban ott kell lennem, de alapvetően ezek egymást író történetek, mert például a lengyelországi munka, ezt meséltem annak idején, neked úgy jött létre, hogy látta az igazgató az én előadásomat egy fesztiválon. Nagyon tetszett neki, és akkor ő azt mondta, hogy szeretne egy ilyesmit. Ilyenkor én mindig elmondom, meg Szilvi mindig elmondja, hogy ugyanilyet nem fog látni. Mert én magam alkalmatlan vagyok arra, hogy én xeroxoljam, fénymásoljam, vagy ugyanazt megcsináljam, mert nem érdekel. Meg azt gondolom, hogyha én egy lengyel színésszel dolgozom, akkor nekem az ő személyiségére kell, az ő kultúrájáról, az ő társulati létére kitalálnom valamit. Természetesen, hogyha épp egy nemzeti dráma kerül elém, lengyel nemzeti dráma, akkor másképp fogom megközelíteni, mint ők, akik ebben élnek, ott Lengyelországban, tehát a lengyel rendezők. Tehát ezek a fajta kockázati faktorok is benne vannak, ezeket időben szoktam tájékoztatásul az adott felkérő féllel, igazgatókkal megbeszélni, hogy azért, tehát hogy azért én kockázatos vagyok bizonyos szempontból, mert hogy kifordítom, befordítom, és hát a lényeglátás egyében elég merészen szoktam hozzányúlni az adott anyaghoz. Persze, ez nagyon jó.
Hogy már ebből konfliktusod?
Konfliktusom nem volt, de azért mindig érzek egyfajta ijegységet, hogy túl merész ne legyen, vagy túl radikális ne legyen. Bár ugye azt szeretnék, hogy nagyon radikális legyen, máshonnan közelítsen. Tehát van egy ilyen fura kettősség a megrendelő félben általában. Nem mindenhol, de azért, meg tudod, és ez most a kérdésedre visszakapcsolódva, hogy ez az újratervezés, ez állandó része az életemnek. Az is az újratervezés része, hogy átrendeződnek a hatalmi viszonylatok egy országban. Tehát elkezdesz mondjuk egy liberális kormánnyal egyeztetni, és nem a kormánnyal, hanem a kormány által megbízott vezetővel, ő vele megegyezel valamiben, és akkor hirtelen csere van, majd ezt az embert elmozdítják a pozíciójából, és te egy következő igazgatóval kell tető alá hozd azt, amit már megbeszéltél egy előző igazgatóval.
Nagyon sok ilyen van.
Nagyon sok ilyen van. Most aztán egyre inkább. Tehát, hogy nem szokták kiköpni, kidobni, lemondani, de teljesen máshova kerülnek a hangsúlyok. És bekerülnek néha olyan kifejezések, fogalmak, amelyek nem feltétlenül tetszőek nekem például. És akkor hát nagyon okosan, nagyon ügyesen, diplomatikusan egyfelől, másfelől merészen és határozottan kell képviselni a művészet, az alkotás érdekeit, hogy ő úgy érezze, hogy ez neki nem egy ellenséges, nem egy provokatív, és nem egy a helyzetét megkísértő és negligáló alkotás.
De hoztál már kompromisszumot?
Milyen jellegűre gondolsz?
Hát ilyen jellegű, benne maradt az a kifejezés.
Ja, hogy más darabot választottam?
Akár.
Igen, olyan volt. Igen, azt éreztem, hogy nem fogja megérteni. Tehát egyszerűen nem fogja elfogadni. Például George Tábori Mein Kampf című darabját, ezt én nagyon-nagyon szerettem, nagyon szeretném megrendezni, és volt már olyan, hogy bevállalták, és utána a cím miatt egyszerűen. Wow. Pedig hát ez nem Hitler propaganda, hanem épp a rendszer leleplezése, de a cím maga olyan erősen, olyan mélyen él az emberekben, ez a név, ugye a Hitler műve, hogy nem tudnak elvonatkoztatni tőlem.
Az előbb mondtad, hogy nagyon értékes alkotótársakra találtál ebben az időszakban, amíg közösen készültetek az esetleges operai főrendezői posztra és az opera irányítására. Ezekre az alkotói társakra hogyan tekintesz most, hogyan találtál volna rájuk, hogyha nincs, ez nem történik meg, és most hogyan tudsz velük tovább gondolkodni? És itt beszélek akár Rost Andreáról.
Hát Rost Andreával készülünk egy decemberi eseményre, egy nemes, nagyszabású eseményre, aminek a középpontjában nem csak ő, hanem például Maria Callas is ott van, ami nagyon izgalmas. Aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Most egyelőre ez az első számú, meg a legközelebbi, minket összekötő esemény. Én közben elkezdem Margaret Atwoodnak a Penelope-ját rendezni. Ez ugye az izraeli rendezésem helyett van, de nem probléma, hiszen akkor így a Maladipés bemutatón február végén megtörténik, ez is egy egészen különleges.
Ez tolódott volna a jeruzsálemi rendezés miatt?
Mi
ez tolódott volna, ez a februári?
Persze. De hát nézd, valami így írta az élet, alkalmazkodni kell, újra tervezni, és hát mivel már készültem erre az anyagra, nem volt akkor a probléma átállni. Meg hát ez is egy Susan Sontag Elisséhez képest szintén egy ilyen egészen sajátos optikán keresztül a világot néző asszony, Penelope, aki sértett, és irigy, és féltékeny, és magányos, és szóval minden, ami a Helena árnyékában csak lehetséges, az jellemzi az ő életét, de a legszebb a történetben, hogy az alvilágból beszél hozzánk. Szóval ő nem él, és ez például nagyon tetszik nekem, hogy...
A morbid humor.
Igen, abszolút, csodálatos. Meg hát a műben magában a 12 akasztott szolgáló lány is jelen van, mert hogy azért 12 lányt kinyírt rendesen. Szóval kis könnyed történet, de nagyon-nagyon izgalmas, és egy ilyen nagyon koncentrált előadást fogok rendezni, ami szintén már most fesztiváloknak a meghívott előadásom.
Tök érdekes, hogy beszélt egy interjúban arról is, hogy idehaza miért nincs nagy híre a te világkörüli sikereidnek, és persze egyébként érthető az, hogy mindenki a saját pecsenyéjét sütögeti, és hogy itthon ez nem érdekes, hogy egyébként valaki Magyarországról mit visz el, inkább az érdekes, hogy mit hoz haza. És te most mégis hazahozol sok mindent, mert úgy érzed, hogy most itthon akarsz alkotni. Szóval, hogy így a 21 év Maladipe után el tudod azt képzelni, hogy egy kicsit többet tölt, több időt töltesz itthon? Eljött ez az idő vajon? Hogy itthon tudj egy kicsit koncentráltabban, jobban alkotni, ebben a közegben újra otthon találni?
Persze, én el tudom képzelni, de ehhez tényleg olyan körülmények kellenek, olyan igény, olyan vállalás, ami összpontosítja, koncentrálja, megsegíti az én jelenlegi tudásomat, szándékaimat, kapcsolatrendszeremet, tehát, hogy túlélő showban nem akarok részt venni. Azt csináltam hosszú évekig, szerintem elég eredményesen, tehát magamhoz, magunkhoz képest minden túléltünk, amit lehetett.
Öreg élünk, vagyok már Bohócnak.
Tényleg szól, hogy a Maladipe még él és működik, bár ugye nem az ilyen típusú színházoknak áll a világ, főleg nem Magyarországon. De
eljöhet ez az idő szerinted?
Hát most, ha a Maladipére gondolsz, akkor nem tudom, hogy el fog jönni az idő. Az, hogy én összpontosítva tudjak itthon valamit tenni a magyar színházi kultúráért, az talán eljöhet, de ehhez olyan fogadókészség kell, meg olyan integratív szemlélet, nem tudom szebben mondani, ami csak itt-ott üti fel a fejét, ahogy most érzékelem, és hogy én miért nem vagyok érdekes, mint hír, bár a világban ez az történik velem. Egyfelől, mert megkönnyebbül mindenki, hogy velem nem kell foglalkozni. Tehát én nem okozok problémát itthon. Tehát érted, én nem vagyok ellenfél, én nem vagyok konkurencia. Ez a gyerek megy, csinálja a dolgát a világban, itt ott ágról ágra száll, hozza díjakat meg egyáltalán, de a mi gyerekünk, de nem kell vele foglalkozni, el van. Feltalálta magát. Tehát, hogy egy gonddal kevesebb. Épp elég problémát okoz az ittenieknek, akik benne vannak ebben a vircsavban, ugye megküzdeni naponta a saját maguk igazáért, helyzetéért, stb. A másik, hogy én nem vagyok egy botrányos figura. Tehát, hogy nem amiatt kerülök...
Miért nem, Zoli? Miért nem?
Nem tudom, valamit ki kell találni.
Valamit találni.
Szóval, valakit sároznom kell ahhoz, hogy odafigyeljenek. Bár nem biztos, hogy ez a megoldás, mert... A botrányok is csak ideig, óráig érdekesek, mint tudjuk, meg valahogy távol áll tőlem azt, hogy én másokhoz képest érvényesítsem magamat. Szóval, hogy nem a színházi gondolkodásom is, az egyéni gondolkodásom is, ez valahogy önmagában érvényes, és nem valamihez, valakikhez képest. Tehát nem tudom pozícionálni magam egy ideológiához, nem tudom pozícionálni magam egy véleményhez, nem tudom pozícionálni magam egy pletykához képest, tehát, hogy valahogy nem hoz engem lázba ez a fajta.
Szerintem ez a divat, ez pont mire lázba hozna addigra, szerintem ez a divat, ez ki is fog halni. Nekem van egy ilyen érzésem egyébként. Ezt akartam is kérdezni tőled, hogy szerinted mik az igényei ma az embereknek? És ezt nem kultúrpolitikailag kérdezem, hanem mik a kulturális igények? Ezt lehet-e érzékelni? És hogyha ezt magamnak teszem fel ezt a kérdést, mert pedig most felteszem, akkor én azt látom, hogy egy ideje ezt látom, és megint csak mondom, nem a kultúrpolitikai szereplők akciói és interakciói nyomán mondom ezt, hogy az embereknek szükségük van valami letisztultabb, egyszerűbb, közérthetőbb és őszintébb befogadására a történeteknek. Szóval, hogy őszintébb megnyilvánulásokat akarnak
teljesen
az emberek. Ezt látom. De közben a világ teljesen mást mutat, szóval a felszínen mást látsz, de valahogy zsigerileg ez bennem van. És egyébként erre nagyon sokszoros áttéttel egy picit talán válasz az azaria jelenség. Amiről egyébként szintén, ha akarsz beszélni, akkor beszéltünk róla.
Nem nagyon tudok róla beszélni.
Nem is kell. Nem is
néhány
kell
számot meghallgattam, de nem tudom eldönteni.
Itt szerintem a történet.
Én lehet, hogy el fogok menni a koncertjére, megmondom őszintén, tehát hogy szeretném élőben hallani, és ezzel a fickóval ott szembesülni, mert így nem nagyon tudom meghatározni.
Így nem tudom hova tenni, igen. Én ezt csak azért hoztam be, mert olyan, hogyha csak nagyon éles határvonalat húzunk, és összehasonlítjuk a 98-as popsztárokkal, vagy 2000-es évek elején. Ez... Hát nem lehet, persze, de hogy azért mondom, hogy ekkora távlatokban gondolkodunk, akkor látjuk, hogy akkor mi ment. Aztán jöttek ugye ezek a nem túlélősók, hanem mik ezek a tehetségkutatósók, ami szintén hozott egy érát, és akkor most van ez. Ez a self-made. És talán ebben van
az
itok, a self-made-del.
Azért valamit ne felejtsen, hogy az Azaria ügy sem futott még le. Tehát ez még csak most kezdte magát megírni, megrajzolni. Itt még millió dolog fog történni, és még egészen másfajta események fogják színezni ezt az egész jelenséget, meg képen.
Mondjuk ott volt botrány, bocs. Ott volt
egy
botrány.
Ott botránnyal indult az egész, látod?
Na, tessék.
De azzal visszatérve egy picit, csak egy fél mondat erejéig, maximálisan egyetértek, hogy ma a mozdult. Én úgy hívnám, hogy az egyenes kommunikáció, vagy a direkt dolgok.
Aha,
nem, nem buta, és nem primitív, hanem nem. A legrövidebb út az A-ból B-be az egyenes. Tehát, hogy ez a legrövidebb. Tehát, hogy valahogy ezt a néző nagyon értékeli, amikor nem élsz vissza az idejével, nem élsz vissza a figyelmével, nem élsz vissza a türelmével, és bízol abban, hogy ő képes az összefüggéseket észrevenni, és azon belül megtalálni a saját maga számításait. A néző a legfőbb partnerünk, de ezt elfelejtik az alkotók, és általában csak ilyen didaktikus módon így tolják le a torkán az alkotásnak nevezett ezt azt, hogy a néző ugye megkapja azt az élményt, amit várt, mert befizette, és akkor gyorsan fogyasztania kell a kultúrát. Tehát, hogy ezt a fajta nem is tudom, hogy fogalmazzak, primitív kultúrafogyasztói attitűdöt, én nem feltételezem a nézőkről. Én azt gondolom, hogy sokkal érzékenyebbek, összetettebb gondolkodásúak, és szerintem ma, amikor a világ ennyire kaotikus, és ennyire megfoghatatlan, befoghatatlan, és másodpercenként lep meg minket, akkor valami stabilitást, valami biztosat kell, hogy a színház ajánljon a nézőnek. Tehát olyan történetet, olyan, nem kell az feltétlenül egy történetcentrikus előadás legyen, tehát, hogy XY feljelenti, ez neki megy, az kijön, hanem akár belső történet is lehet, ami beszippantja, ami egy másik dimenzióba ragadja magával a nézőt, de nem beszél mellé, feleslegektől mentes, és valahogy arról próbál tájékoztatni, amivel nem szeretünk, vagy nem szívesen szembesülünk.
Fú, repül az idő veled, Zoli, azt tudtad?
Hát nem tudom.
Repül, vigyett a végéhezére az a beszélgetés, és szeretnék még említést tenni a február 24-i bemutatóról, ugye ez lesz a Penelopea, és a kínai útról, ami viszont most vár rá, december 3-án.
Igen, csak ne fázzak, tudod.
Már megint ez a fázás.
Én nagyon félek.
De ez a
tudod,
fázás.
Miért van ez különben? Nem mondtam, mert gyerekkoromban is sokat fáztam. Édesanyám, meg én is nagyon sokat fáztunk, mert ugye Erdélyből jöttünk, stb., és akkor mi ott nagyon sokat vonatoztunk éjszakánként, intézni wow. kellett ügyeket, és akkor azok a hideg éjszakák, hajnalok, a fűtetlen vonatok olyan mélyen a csontjaimig hatoló élményt jelentettek, hogy bármi egy picit is mínuszba megy az idő, én már rettegek, hogy meg vagyok. Úgyhogy én most Kínát nem tudom, hogy mi vár ott, de állítólag decemberben,
te
is mondtad, nagyjából az van, ami itt van.
Hát, próbálj koncentrálni arra, ami
de jó lesz a Gardénia maga, amit az Odeonban rendeztem, az meg egy nagyszerű előadás. Volt Budapesten is, különben az Elis érkezik majd Budapestre, csak visszatérek a kérdésedre. Május elején a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében, akik partnerünk, szintén partnereink ebben az együttműködésben, és a Gardénia is volt itt májusban, Budapesten, úgyhogy ez az előadás utazik Kínába, de a Covid miatt tolódott ilyen hosszan, mert hogy abban az évben, amikor az Elis a Covid miatt megszűnt, vagy megszakadt, akkor hívták meg a Gardéniát Kínába, de mivel hát minden onnan indult, lezárták a határokat, és azt mondták, hogy nem tudják.
Viszont
minden évben újra hívták. Igen, minden évben újra hívták, nagyon hűségesek, és most jött létre.
Na, hát akkor jó, akkor ugyanezeket megkapjuk mi is, ennek örülök, és annak is örülök, hogy itt jártál ma, Zoli.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy bejelentkeztél, és akkor nem telik el egy év. Tavasztal, akkor találkozunk,
okay.
Mit szólsz. Balázs Zoltánnal, a Maladipe Színház vezetőjével beszélgettünk, drága hölgyek és urak, folytatjuk hét után a Szabad esést, ne menjetek messzire.